A Szentlélek ott árad, ahol hittel és alázattal teszik Isten gyermekei azt, amit rájuk bíz az Úr. A soroksári gyülekezet plántálásotok történetében ez hogyan tapasztalható, és hogyan indult ez az egész történet még sok-sok évvel ezelőtt?
Ez a 15-20 éve folyó munka tavaly kapott egy különleges impulzust azáltal, hogy a magyar kormány egy nagy összeggel támogatta egy templom építését azokban a pesti kerületekben, ahol nem volt evangélikus templom még eddig. A közlekedés az megadja, megszabja, hogy az emberek hova járnak inkább templomba, és így soroksáriak már egy 20-30 éve Pesterzsébetre jártak. Az egyik impulzus az volt később, hogy bár leválasztották 1994-ben Soroksárt, ők továbbra is ide jártak be. A bejáró emberek, akiket ismertünk, olyan 100 kerekítve 100 ember, igen ám, de 2001-ben a népszámláláskor 500-an vallották magukat evangélikusnak.
100-an bejártak Pesterzsébetre?
Ebből gyülekezet? Hogy? Hát ott vannak ma is.
Tehát a gyülekezetnek egy magja volt gyakorlatilag, vagy most is?
Hogyne, és egy elég erős magja. És így történt az, hogy 2007-8 körül a zsinat kimondta, hogy Pesterzsébethez tartozik Soroksár, a most már a 23. kerület, de a pesterzsébeti lelkészek éppen ezért kötelesek ott kint is alkalmakat tartani. Hát, hogy a pünkösdi jellegről beszéljünk, egy nagy ökumenikus szeretett tapasztalatunk volt, hogy a katolikusok befogadtak minket. Minden ellenszolgáltatás nélkül adták a fűtött vagy hűtött termet nyáron, és minden ellenszolgáltatás nélkül megkaptuk, ha rendezvényünk volt, a színpadot, világítással, technikával, hanggal együtt, mert ez volt valamikor az otthonmozi, vagy nem tudom, mi volt a neve neki, amikor államosították, de visszakapták. Kész ráfizetés volt ezt a hatalmas épület komplexumot ott föltartani, és éppen ezért azt csinálták, hogy mi átkerültünk a plébánia melletti Pázmeneum nevű termükbe. Nekünk az pont jó volt. Fűtve volt az is, vízes blokk, stb. Amikor 16-ban jött ez a hír, akkor felvillanyozódott az egész gyülekezetünk, a prezsiterek is, és kijöttek oda sokan, és bejelentették, hogy kaptunk bizonyos összeget, templomot építsünk. Ott volt Gáncs Péter püspök, aki egy tőle már megszokott nagyszerű képpel kezdte, hogy van egy anyagyülekezet, de ez az anyagyülekezet várandós, egy lányt kell szülnie. És ezzel a képpel indítottunk, de ez nem jelent semmit. Amíg nincs templom, addig ugyanúgy folyik tovább a munka, és olyanok fognak eljönni, akik szeretik az igét, és ott szeretnek lenni. Erre fölbuzdulva elkezdtünk hívogatni embereket, és sok ott ragadt, sokat úgy hozunk el autóval, ott maradtak, élvezik, szeretik ezt a közösséget. De van, aki azt mondta, hogy hát ő nem érzi jól magát ilyen családi házban. De nem baj, majd ha megépül a templom, akkor neki is lesz megfelelő, ahol az Úr Jézust megközelítheti, meg megközelíti őt az Úr. Azok az emberek, akik hát ebbe belindultak, azok bejárnak egyrészt Pesterzsébetre is, tehát körülbelül 10 emberünk van csak, akik nem járnak Pesterzsébetre, csak oda, és soroksári lakosú evangélikusok.
Ők már az újonnan elért emberek, tehát akiket
igen.
Behívtatok, tehát ezzel
igen.
Már gyarapodott a gyülekezet.
Igen, körülbelül 20-25 embert értünk el újonnan, de ezek közül a fele szerintem a templomra vár, úgy szép lassan lekoptak. A másik az ott maradt, hozza a pogácsát, vagy ott van az alkalmon, örül neki, éneklünk nem tudom mennyit, tehát nem is annyira a liturgiai forma van mindig, hanem sokszor van ilyen bibliora jellegű a liturgia mellett, vagy annak az egyszerűsített formájában. Tényleg az épületnek megfelelő módon. Ugye az első volt, hogy vettünk 40 darab széket, mert nem volt semmi székünk, vettünk asztalokat, vettünk tejafőzőt, amik hát filéres dolgok az egész beruházáshoz képest természetesen, de alapvető dolog, hogy ott legyen. És gondoskodtam például arról is, hogy legyen egy képernyő, nagyon sokszor hát vetített képes illusztrációk vannak, és ezekkel az emberekkel nagyon élvezik, beszélgetünk. De mondom, ehhez az kell, hogy a lelkész mellett még más is, igenis részt vesz az autómisszióban, hozza az embereket, kapcsolatokat teremtünk. ahhoz, hogy egy ilyen missziót tartsunk, ahhoz közben kikristályosodott előttem, hogy különbséget kell tenni ige hirdetés és plántálás között. Az ige hirdetés az a szórás, az a vetés. Ez meg kell, hogy előzze természetesen a plántálást, de azoknak a kihajtott magoknak, az ige magoknak, azoknak palántákká kell válniuk. Plántálás ugye a palánta. Ennek a plántálásnak a fázisában vagyunk, az azt jelenti, hogy ezeket az embereket ki kell ültetni. Az ültetéshez ahhoz három dimenzió kell. Az első az, amit észrevettem, a hosszúság. Vagyis hosszú távú emberek kellenek. Maga a plántálás is hosszú távon érvényes. Ezek évelő növények, amiket mi ültetünk, és majd meghalljuk, hogy nem is csak évelők, hanem örök évelők. A hosszúságon azt értem, hogy nem elég most megjelent rajongó újdonsült keresztjénekre építeni. A plántáláshoz kellenek a már régóta, hosszú-hosszú évek óta keresztjéneknek a jelenléte. Tehát ezek az életek nem hiányoznak. Sokszor tragikus dolgok történnek, hogy nagy lelkesen újonnan megtért, betért fiatalok jönnek, ezek nagyon kellenek, és szeretjük is őket, de mellettük kell, hogy legyenek olyanok, akik nem a mostani mindenféle divatos teológiáknak és egyebeknek, módszereknek a betanítottjai. Nem, ez egy ősi dolog. Itt egy bibliai, ószövetségi, újszövetségi előélet kell, hogy legyen az emberben, most a szónak a teológia értelmében, és ezek a keresztjének nélkülözhetetlenek a plántáláshoz. A másik dimenzió az a szélesség. Ez a széles ölelés. Először is gyüleket plántál, nem a lelkész. Másrészt a lelkész is olyan kapcsolatokkal kell, hogy rendelkezzen, hogy nagy ölelésű legyen. Nem csak evangélikusokat keresek, és kipöckölöm a reformátust, a baptistát. Itt nekünk mindenki felé nyitni kell. Például mindig kimentünk a majálésra, amit ugye az önkormányzat szervez, de hát ott vannak a különböző egyesületek, pártok. És végigmentem én a DK-stól kezdve a mindenféle sátrat, bemutatkoztam, és adtam a szórólapot, hogy idehoztuk a könyvet, ez az óriás könyvet, és nézzék meg, mi érdekes, és bemutatkozunk, mert most mit egy új gyülekezet születik, mert az evangélikusok nem volt még temploma.
Az óriás könyvről azért mondjál valamit, mert nem biztos, hogy tudja, aki.
Igen, az óriás könyv az is hozzátartott ez a széles öleléshez. Egy 2 méter magas könyv, az Országos Egyház készítette el ezt a könyvet. Az evangélikus egyházat mutatja be a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából. Bérbe vettem az egyik legforgalmasabb központi terét, a Hősök terét, ahol a mi templomunk is épült. Oda letetettem ezt a könyvet, előtte a minden képviselőnek személyre szóló levelet írtam, és meghívtam az alkalmakra, hogy mikor lesznek ott érzenék, és mikor jön a püspök, amikor egy istentiszteletet is tartunk, és visszatérek a majáléshoz, hogy igen, nem kell szégyenni, oda mentem, nincs semmi baj, hát toleránsak vagyunk, és ők is toleránsak, biztos. Bementünk, és itt is az, hogy nem én egyedül, hanem az ott lévő benfektes házaspár, aki nekem mindenben segít, soroksáriak, gyülekezett plántel, nem a lelkész, több száz, közel 1000 szórólapot szórtunk már szét, akkor térzenét csinálunk, nem szervezünk senkit oda, szól a zene, az iskola kidobja a gyerekeket, hallják, osszuk a lapokat, és csináljuk. Visszatérve a harmadik dimenzióhoz, amit nagyon fontosnak tartok, a harmadik dimenzió a mélység. És ez a mélység, ez Jézusnál úgy is előfordult egyik beszédő, hogy evez a mélyre. A gyüleket plántálás az nem elég. De nem elég, hogy sokan vannak a templomban. És ez talán az egész teológiánkra fontos ezt megfogadni és megszívlelni, hogy mi lényegében mi nem gyülekezetbe építünk, plántálunk, hanem az üdvösségbe. Tehát nagyon fontos az, hogy itt ne szervezzek mókás programokat, palacsintaevést, meg pizzát, meg nem tudom, mikkel próbálkozunk a legszellemesebb, legpedagogikusabb dolgokkal. Ezek eszközök. Tehát a világi filozófiák és a mai világnézetek, és szoktam így mondani, világbámészkodások, ezek bámészkodás, ami nincs célja. Azt mondja, hogy véletlenül van minden, tehát nincs is célja semminek. Hát mi ne álljunk már bele ebbe a kocsiba, ebbe a szekérbe, ne álljunk bele, nekünk célunk van. Azt kell, hogy mondjam, hogy az üdvösség nem a magasságban van, hanem a mélységekben. Isten azért lett Jézus Krisztusban, kihasította magát a maga világából, a végtelenségből, és leszűkítette magát, ahogy azt mondta, hogy a Károly-forrás, hogy megüresítette magát Isten Jézus Krisztusban. Hát ő azért lett, hogy az emberre ember szintjén, az emberek a szemébe nézhessen, és az emberrel a mélységekig elmenjen. Tehát nem véletlen, hogy az Isten elment a Golgotha mélységéig, sőt, alászállt a poklokra, minden istentiszteten elmondjuk. Ragadjuk már ki ebből a dogmatikai, bemagolt szövegből ezt a csodálatos tartalmat, hogy alászállt a poklokra. Lejött a mélységben, odavitte az üdvösséget.
Hogyan fogadják az emberek azt, hogy mély dolgokról beszéltek nekik? Hogy mi az, hogy üdvösség, és hogy bűn, bűnbánat, életváltozás? Van, aki annyira elégedett az életével, hogy nem akar ezzel foglalkozni mondjuk. Azokat hogyan lehet megérinteni?
Sehogy, nem kell. Tehát ez nem feladat. Nekünk mondani kell, de ott legyek készen, amikor kérdeznek, amikor látom, hogy valaki kinyílik, és akkor torta helyett ne valamilyen granulátumot, vagy valami műanyag tortának tűnő tárgyat adjak neki. Mert ez nagyon gyakori. Ugye szoktam mondani az igehirdetésre is, hogy ha valaki kukoricának látszó granulátumokat szór, akkor ne csodálkozom, hogy nem fog kikelni. Nyugodtan kell mondani az igét, elgondolkodik, megbotránkozik, az se baj. Hát, mert ütközik. Gyakran volt ilyen beszélgetésem, igen, ilyen úgynevezett Isten bizonyítékos szinten, tehát amikor a teljes első lépcsőfok, akkor azt mondtam, hogy hát kedves uram, vagy kedves hölgyem, vagy kedves tegezem, mert fiatal, én, amiket most itt elmondok, én nem hiszem, nem tudom, hogy neked erre szükséged van, csak egyet kérek, hogy erről úgy tudjál, és akkor, amikor szükséged lesz rá, akkor nyugodtan jöjj ide. Tudd azt, hogy van ez a megoldás. És tudd azt, hogy tárckarokkal fogadnak téged, vagy fogad téged az Isten. Ne legyen gátlásod, hogy jaj, egyszer elutasítottam, nem baj. Elutasítottad 6-szor, és az a fügy, egyszer halld meg, és ne utasítsd el. Te döntsd, de te fogod belül érezni, hogy neked erre szükséged van. De ezt ki kell mondani. És föl kell szabadítani őt. Hát nem lehet megkötőzni, hogy te most el fogsz kározni, meg stb. Nem, nem feladatunk. Ez nem feladatunk. Nekünk az a feladatunk, ezt elmondjuk, mint a mag szórása, amelyik kihajt, mert az az érdekes, hogy a száz annyit terem. És ezt a jézusi példázatot, ha elővettem, akkor ezt nagyon sokszor csak úgy magyarázzuk, hogy igen, vannak ilyen emberek, akik kőszívűek, vannak, akik útfélszívűek, micsoda jelentelen, mindenki eltapos rajta, vannak, akik bagáncsosak, kórosak, és vannak, hála Istennek a gyülekezetben olyanok, akik jó talajú, száz annyit terem. De hogy ez én életemben le vannak ilyen fázisok. Váltogatják egymást, hogy mai nap úgy éltem, vagy az elmúlt évemet úgy éltem, hogy kőszívű voltam teljesen. Pedig megtért, vagy hívő keresztjén vagyok. Tehát ezt a példázatot szabad több dimenzióban használni, nem csak ebben az egy variációban, hogy hát, nehogy én nekem így alakul. És nem is, hogy perfekt leszek, és most jó teremtem, és lehet, hogy a következő évben már gyalogjárdom van rajtam, mert összetörtem, beteg lettem, úgy alakultak a dolgok, mert hát a lélek kézzel a test erőtelen. Tehát ezeket tudni kell, ezeket nem szabad elhallgatni, és így kell könyörülettel nézni a másikra is. Gyakorlatban láttam több gyülekezetben, hát a Kiskörösön, Békés Csabán, Ősagárdon, és itt is láttam azt, hogy van egy bizonyos időszak, amikor a személyes gonosznak szenzációs előnye van, mert a gyerek átkerül, megérik férfivá, vagy nővé érik, vagy új közegbe kerül, stb. Ezek olyan nagy zökkenők, hogy megbotránkozik. Nekem nagyon tetszik ez a jézusi szó, azt mondja, meg fogtok botránkozni én bennem. A régi fordítás ugye azt mondja, a nagycsütörtök este ugye mondja, hogy meg fogtok botránkozni bennem. Igen, megbotránkozunk benne. Megbotránkozik a fiam bennem, hogy hát az apa micsoda, hát ezek a srácok, ezek egész más, amiket itt mondanak. Ja, meg a tudomány, meg az egyetemek, stb. De nem baj, hogyha a vetés ott van, az a maga nem véletlenül ugyan megoldó, hogy amikor majd jön a meleg, meg jön az öntözés, akkor olyan erővel fog kihatni, hogy ezt nem lehet visszatartani. Erre van is egy jó kísérlet, mert valamikor biológusnak készültem, és annyira meghatott egy kísérlet. A kísérletben azt kellett bemutatni, hogy a csirázás, a magban a csirázási erő az mázsákat képes megmozgatni. És azt kellett csinálni, hogy kukorica szemeket vagy babszemeket gipsz pogácsába tettünk, és ott az megkötött, kőkeményé megkötött. És annyit kell csak csinálni, hogy ilyen kis gombostűvel megszúrtuk, lyukakat szúrtunk a gipsz pogácsa alján, és beletettük egy vízbe, petri csészébe, egy vízbe tettük, és onnan a mag kapott vizet, és elkezdett csirázni, és a kemény gipszet, amit kalapáccsal lehetett volna csak szétverni, az a kis hártyaszerű kis sziklevél széttörte. De éppen ezért nekünk kell hagyni, ne én törjem szét a kőszívet, meg a gipszbagácsot, majd szétfejti a bele hullott ige magva.
Tehát fontos a vetés, és igazából magától fel is fog növekedni minden esetben?
Nem, ezért vagy... a plantálás. Mert abban a szituációban, amivel kihajtott, azt is biztosítani kell. Tehát az ige hirdetésekben biztosítani kell a meleg ágy funkciót, tehát abban az ígéretésben ne csak táplálék legyen, hanem legyen melegség is, mint a trágya ott a meleg ágy alján. Hát legyen fény, eső, stb. Nedvesség, de ez nem végleges. Tehát az életemben és a gyüleket életében, ha én csak odáig jutottam el, hogy én iszonyatosan jól tudom a dogmánkat, én már nagyon jó evangélikus vagyok, mert mindent tudok, az ágoszt, a hitvallást értem és tudom, és Luther 95 tételét is tudom, ez nem elég. Mert ez csak palánta állapot, ezt ki kell ültetni. Ami nagyon nagy trauma, nagyon nagy kihívás, de a plántás, a gyülekezet plántálás is ez. Az a gyülekezet, amelyik nem bír elmenni a másik gyülekezetet megnézni, hogy annak már elkészült a templom, amit vagyunk mi egymás mellett Soroksár, és például a Szent Imrén megvan már a templom. Az, ami nem gyülekezet, aki nem kíváncsi a másikra, nem megy el oda. Aki nem tud, itt vesződünk mi is, hát semmi pénzünk nincs, meg stb. Hát mit tudom, van egy 10 000 forint offertóriumunk vasárnaponként, hát, és nem tudunk azt mondani, nem tudjuk azt mondani, hogy de megajánlunk egy adományt a szomszéd épülő templomra. Mindegy, hogy fillérek. Ez az őzaj az, hogy 2 fillérje. Tehát ha ezek a kiültetések nincsenek meg, ez a kezdem a teherviselést.
Egy kicsit missziós lelkület is ez, vagy egy ilyen testvére támogatás, ahogy a katolikus igen. testvérek segítettek titeket kezdetben?
Például. Sőt, azzal is segítettek, no, ott folytatódott, azt ki is hagytam, hogy hát a katolikusoktól nem csak színpadot kaptunk.
Valami hát közös kóros. Igen, olvastam.
Volt, hogy nálunk prédikált a mi szószékünkön a katolikus lelkész, és előadtuk a karácsony oratóriumunkat meg, stb. Talán lelkesen csináltak mindent.
Ez azért nem szokványos.
Meg kell előzni, hogy ne legyen békétlenség. Tehát én oda is írtam egy ilyen szlenget, hogy nyitott könyvvel, az óriás könyvvel, nyitott könyvvel és tiszta lappal. Tehát mi tiszta lappal is indulunk, de aztán kijavítottam tiszta szívvel. Nyitott könyvvel és tiszta szívvel vagyunk itt közöttetek, de ott is az történt, hogy először is a muzsika nagyon jól összehoz. Akár klasszikus, akár modernebb. 1. 2. Hogy ezt tekintsük közösnek. Tehát ez nekik is éppen olyan jó volt, a katolikusoknak is, mint nekünk is. Volt egy dogmatikai kérdés is, hogy belelkesedtek az énekarosok, és azt mondták, hogy szeretnének nálunk úrvacsorázni, mert nálunk pont egy olyan istentiszteleten jöttek ők el, lelkészükkel, és mondom, itt kell nagyon észén lenni. És én egyből szóltam a lelkésznek, rövidre zártam, egyből még este 10-kor, hogy figyelj Zsolt, nem tudom, hogy a ti rendtartásatok szerint ez illdomos dolog-e, hogy ők itt máshol. Nálunk lehet, én mehetek hozzád úrvacsorát venni, hadsz, de tudom, hogy nálatok esetleg más van. És akkor mondta, hogy nem szokták. És akkor én vállaltam azt a látszólag antimissziót, vagy anti-evangéliumi dolgot, hogy megmondtam, testvérek, tényleg ne feszítsük tovább a húrt. És megértették. Tehát a személyes gonosz már is mindig ezzel a jó hiszeműséggel az a pokora vezető út kikövezője, meg ad ilyen marha nagy ötleteket, meg fú, nagy föllángolást, és ez észnél kellett lenni, tehát a nagy rajongás mellett ott kell az észnek is lenni, de helyre tettük, tehát senki nem botránkozott, meg mindenki megértette, tehát nekem nem feladatom az, hogy most elkezdek hőzöngeni ilyen, hogy tudom én, agresszív új keresztjének, hogy persze, mert ez az egyház itt dogmatikázik, és az úrvacsorát. Ezt én elmondhatom szeliden, de egy alkalommal, ahol nálam van a lelkész is, meg ott igenis nagy szeretettel helyre tettük, hogy hát inkább csak a miénk jöjjenek, ők otthon vegyenek, mert még ez nincs beáradva, mert annyira fontos dolog, főleg katolikus oldalról a szentségnek a ilyenfajta megélése, és nem is volt feszültség. De nagyon féltem tőle először.
Hogyan éled meg azt, hogy a Szentlélek mindebben a te pártfogód, vigasztalód, ha kell, előre tol, lendít, vagy visszafogott, ahol úgy tűnik, hogy kinyílnak ajtók, de okosnak kell lenni, és kiderül, hogy jobb, ha visszatart téged. Hogyan éled meg a lélek vezetését?
Hát az, hogy a hallgatók között is vannak, akik fantasztikusan, sokféleképpen átéltek ilyet. Én azért egy humorosnak tűnő esettel kezdem. Békés Csabán olyan 30-40 ülünk így körbe ifjúsági órán, és bejön egy új fiú, odaül mellém, és jó erősen rácsap a combomra. János testvér, hogy vagyunk a lélekkel? Pünkösdisták, nazarénusok, baptisták, vegyesen voltunk. Egy nagyon jó ökumenikus ifjúsági közösség volt. Ugye az első reakció az emberek az, hogy fölsziszen egyen, mert érződékek vannak a combjában, és egy jó markos gyerek volt. A másik az, hogy hát én vagyok a lelkészet, nem a szakai öcsike, hát nem, egyből kapcsoltam. És akkor mondta neki, hogy hát hogy ismertem meg az Úr Jézust. Hát egy hét ulva megint. És akkor a harmadik héten jött, akkor már gondoltam, hogy elrántam a lábát, hogy valamit, már kék a combom, mindig ütöget itt a gyerek, hogy hogy vagyunk a lélekkel. És akkor hálát adtam Istennek, hogy van egy ember, tőlem még soha senki nem kérdezte, hogy vagy a lélekkel. Ez nagyon fontos dolog, a Szentlélek erre megtanít minket, az előző eset is az úrvacsorával kapcsolatban, hogy ne lóduljak már meg valami irányba, ne hagyjam magam belódítatni. Ugye érdekes kép és egy világ politikailag is nagy kérdés, hogy nagy uniókba gondolkozunk, vagy kis államokba. Mert egy fizikai törvény, hogy egy nagy hajóba, teherhajóba, ha beleömlesztünk nem tudom hány tonna, vagy ezer vagonyi gabonát, és nincs lerekeszelve, akkor fölborul a hajó. Az egyház hajója is fölborul. Jók a kis gyüleget, kis közösségek, mert fölborul az egyház. Tehát amikor az ökumenében hirdetjük a nagy egységet, akkor az Úr Jézus mosolyog, meg a Szentlélek is, mert azt mondja, hogy gyerekek, ti fölborultok, olyan hatalmatok lesz. Tehát az egyháznál is azért ne sírjunk azon, hogy vannak kis közösségek, és egyre inkább fontosak azok, hogy nem nagy egyházban gondolkodjunk, hanem nagy egyházak is legyenek rész, és az ökumenét sokszor így nem magyarázzák. Én úgy is magyarázom az ökumenét, hogy az ökumené egy gyümölcsös tál, és ne akarja már mindenki csak almát tenni, ne akarja mindenki csak szilvát vagy barackot, hanem itt minden van. Csak az a fontos, hogy mérgező, gyilkos galóca ne legyen közötte, meg rohadt gyümölcs ne legyen rajta, de az a ökumené az egy gyümölcsös tál, és ez a Szentlélek műveli. És a Szentlélek engem megvigasztal, és nem kell azon siránkoznom, hogy jaj, most a katolikus nem akar úrvacsorát venni velem, vagy a baptista, vagy milyen a másik evangélikus vagy ön, mert ebben a Szentlélek nagy utat mutat. A másik meg az, hogy Luther mondta talán azt, hogy szegény Szentlélek nem tud más tenni, csak Krisztus dicsőíteni, Krisztusra mutatni. Tehát Jézus Krisztus a teljes istenséget kell nézni a Szentlélekben, és a Teremtő Istent, ő hitet teremt, és ő szeret, mert Jézus a szerető Isten. Nagyon megdöbbentő számomra egy természeti kép, hogy az ember épp ésszel három dimenziónál többet nem tud fölfogni. És a matematika a kékünkben röhög, és azt mondja, hogy gyerek, hát ne vagy csak, hogy végtelen dimenzió van, mert kitevőben végtelen nagy számot írhatsz. Tehát esél már egy kicsit térdre, tudd meg, hogy te be vagy rekesztve a háromba. Az Isten is éppen ezért egy ilyen háromdimenziósan mutatkozik, úgymond meg, hogyha senki nem veszi ezt blaszfémiának, és ennek egyik dimenziója volt a személyes Isten, aki ide jön és a szememben néz, és megszólítható, ha kell leköphető, ha kell megüthető, keresztre feszíthető. Hát nem lehet panaszkodni az Istennek, hogy hát Isten könnyű neked. Nemrég most foglalkoztam sokat ezzel a kérdéssel, hogy a bűneesett prédikációban a bűn az nem lopás, nem paráznasság, hanem engedetlenség. Sokan szeretik azt mondani, hogy jaj, a vágy, meg a vágy bűne. Nem. Itt arról van szó, hogy Éva beszarkozta a definíciót, és visszamondta a sátánnak úgy, mint egy kitűnő tanuló, mert elmondta, hogy mit mondott az Isten, de engedetlen lett ennek az isteni kérésnek, és Ádám is. És azt látom én könnyekig meghatva, hogy az isteni teljesség is abból áll, hogy az Isten valóban Jézus Krisztusra és Szentlélekre hasadt szét és Teremtőre azért, hogy minket megváltson, és az engedetlenségről visszahozzon, és ezért most kidomborítom azt a gondolatot, hogy a Szent Háromság tanításban, amiben a Szentlélek is, azt világosítja meg nekünk a Szentlélek, hogy az Isten bár egy, az Isten bár teljesen tökéletes, nála változás vagy változás árnyéka nincs. Ő nem kísérthető, és sorolhatnánk tovább. Ez az Isten mégis kiteszi magát Jézus Krisztusban annak, hogy magával szemben engedetlen legyen, és azt mondja, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár. Annak ellenére, hogy ott a gondolat, hogy kérek 12 sereg angyalt. Tehát ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az Isten megmutat az embernek, hogy figyelj, befogom a szádat, mert azt mondta, könnyen neked, Isten, te neked nem kell kinek engedelmeskedni, én meg már Évától kezdve ettől szenvedek, meg Ádámtól kezdve, és akkor meg te elnáspángolsz engem, hogy nem vagyok engedelmes, nem, lemegyek, és kiteszem magam az engedetlenség kísértésének. Én úgy látom, hogy a Szentlélek világosítja ezt meg a szívünkbe, és ez az ő vezetése. A Szentlélek által írják a Bibliát, tehát ezért mondtam, hogy teremtés prédikációt. Ott ült valaki oldalt, és ott nézegette az Isten hogyan, és akkor írogatta föl. Ne. A Szentlélek által ő meglátta azt, ami ott van. Hasonlít ez ahhoz a szemvizsgálaton, amikor a színvakságot nézik, és a színvak az azt mondja, hogy itt mindenféle ilyen ormotlan, meg tarka foltok vannak, a jó szem azt mondja, hogy 72. Honnan tudta? Na most ez a Szentlélek munkája, hogy ebből a elénk tároló kavalkádból, és most nem csak a természetről van szó, hanem az egész élet kihívásáról valaki azt mondja, hogy látom Krisztust, látom Istent, látom megoldást.